Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd. Beszélgető partnerei ma este Grabarics Gábor, a Grabarics Építőiveri Kft. Tulajdonosa és vezetője, és Koly László, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Jó estét kívánok az uraknak!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, a felvétel csütörtökön délután készült itt az Inforádió stúdiójában. Kezdjük talán azzal, hogy meddig tarthat az a konjunktúra, ami most látszik az építőiparban? Sokan attól tartanak, hogy ez most egy nagy meredek emelkedés, és egyszer csak majd vége lesz. Látszik-e a vége, Koly László?
2020-ig látunk előre, addig egyértelmű, hogy az építőipar növekedési pályán lesz. A mostani számításaink szerint minimum 15%-os volumen növekedés 2018-ban és 2019-ben is elképzelhető. 2020 után nehéz látni előre.
Grabarics Gábor, egy cég meddig lát előre? Ugyaneddig nagyjából, vagy hosszabb távra tervez?
Nagyjából eddig látunk előre, tehát mint az előttünk álló munkáink, szerződéses állományunknak a kifutási ideje, mint pedig a visszatérő megrendelőink előrejelzései szerint, ahol a saját terveiket előrevetítik, 20-21 talán, amíg felelősséggel tudunk gondolkodni, illetve tervezni.
Hogyan jellemezni a felfutását a piacnak?
A piac felfutását?
A piac felfutását. Hogyan jellemezni azt a mögöttünk lévő mondjuk 2-2.5 évet, ami?
Hát fantasztikus. Én viszont azt gondolom, hogy nagyon sokan vártunk erre az időszakra. Mi magunk talán 25 éve megalakulásunk óta. Ilyet Magyarországon azt gondolom, hogy még nem tapasztaltunk. Nem jelenti azt, hogy nincsenek kihívások ebbe a mai állapotba. Egy új helyzet mindig új feladatok elé állítja a ágazat résztvevőit, tehát mind a mellett, hogy nagyon örülünk ennek a mai állapotnak, igyekszünk óvatosak maradni.
Mi volt a legnehezebb, amikor a felfutás elindult? Mi az, amivel nem volt készen mondjuk a Grabarics Kft.?
Amit elég nehezen értünk meg, hogy az áremelkedések, az alvállalkozóink, a szakkivitelezők áremelkedése az túlpörgött rajtunk, tehát jóval gyorsabb, meredekebb ívű volt, mint amit generál szinten tudtunk érvényesíteni. Tehát egy adott pillanatban, ami utólag már egy rossz pillanatnak tűnik, de egy adott pillanatban elvállalt munka sajnos sokszor akár veszteséggel is jár egy generál kivitelezőnek, mert a szakvállalatok nagyon-nagyon drágultak, tehát nem 10-15%-ot bizonyos szakmák elérték akár a 100%-os díjemelkedést is.
Miért, Koly László? Mi volt a háttérben, az áremelkedés hátterében?
Egyrészt egy 7-8 éves recesszió, amikor irreális alacsony áron vállalkozott az építőipar, és a mögötte lévő anyagipar, fuvar, szerelvény, bútor is csak nyomott árakon tudta a termékét rajtunk keresztül értékesíteni. Másrészt egy foglalkoztatási helyzet, hogy elegendő munkaerő nincs a piacon, és az építőiparos már csak amiatt is a saját árat kénytelen volt emelni, hogy a dolgozóját meg tudja fizetni. De alapvetően a háttéripari árváltozások azok szakszerelőipar, anyagipar, ami minket is, és a megrendelőt is meglepte, úgy, ahogy azt Grabarics úr is mondta, különösen nehéz helyzetbe kerültek azok a cégek, akik mondjuk 2016-ban szerződtek egy 2016-os évelei áron, mert ez az árrobbanás 16 végén és 17 évben volt végig jellemző, és nagyon nehéz azt a műszaki tartalmat azon az áron megvalósítani, ebből kisebb-nagyobb viták is kezdtek.
Mi hajtja leginkább most a konjunktúrát? Tehát mi volt az, ami kimozdította a holdpontról leginkább az építőipart, Koly László?
Sok minden.
Vegyük sorra őket, van időnk.
Vegyük sorra. Először is ugye ebben az uniós pénzügyi ciklusban, ami 2014-től tart, úgy ment el 2,5 év, hogy Brüsszelből nem lehetett lehívni forrásokat, már pedig az építőipar nagyon erősen uniós forrás függő is, különös tekintettel az infrastruktúrális környezetvédelmi beruházásokra, de a nagy állami kórház, magasépítési létesítmény megrendelésekre is, és ez most bumszerűen jött. A legnagyobb megrendelőnk az állam olyan mennyiségben rendelt nálunk, amit sohasem. Másrészt pedig a lakosság visszajött a piacra, nem csak a kormány intézkedések miatt a lakásépítési piacra, hanem alapvetően azért, mert a kereskedelmi bankok most már 3-7% között finanszírozzák a lakosságot, tehát lakásépítés, lakásfelújítás, finanszírozási háttere hirtelen megoldódott, és kétségtelen ahhoz, hogy a nemzetgazdaság 4%-kal növekedjen évről évre, pótlagos építési beruházásokra is szükség van a gazdaság különböző területeiről. Tehát ez mind most egyszerre jelentkezett, és azt látjuk, hogy ez valóban 2020-ig biztos, hogy ki is tart.
Grabarics Gábor, hol volt, melyik volt az a szegmens, az a terület, ahol legelőször érzékelték azt, hogy megmozdul valami?
Nagyot mozdult a lakásépítés, nagyon mélyről indult. Ugye tudjuk, hogy a válságnak volt olyan éve, amikor kevesebb lakás épült, mint a világháború alatt. Tehát borzasztó kevés lakás épült Magyarországon. És mind a mellett, amit Kói úr elmondott, abszolút egyetértek vele, amellett a lakásépítést érintő nagyon fontos kormányzati intézkedés történt. Azt gondolom, nem kis része van benne a szakmának, aki erőteljes jelzést adott. Ez ugye az áfa és a csok egyszerre történő megjelenése. Mindenféleképpen nagyon pozitív hatása volt a lakásépítésre.
Tehát a lakásépítésnél indult meg először a fellendülés?
Igen,
a
válság után? Ott a néhány ezer, 7-8 ezerről most a 30-valány ezernél tartunk, rövid, másfél-két év alatt, most tudom, a fónapokat annyira nem tudom. Igen, körülbelül ennyi idő alatt ez meg sokszorozódott tulajdonképpen a lakásépítés, ami még mindig nem egy olyan magas szám, ami nem lenne kívánatos, mert ugye azt mondjuk, hogy kb. 40 ezer új lakásnak kellene készülni Magyarországon ahhoz, hogy a lakásállomány színvonala szinten tartsuk, szinten tudjuk tartani. Most valahol már annak a közelébe vagyunk, meg a kiadott építési engedélyek is szép számmal szaporodnak. Ezt most mindenki egy nagyon nagy boomnak éri meg, de valahogy ezt úgy kell felfogni, úgy kell józanul kezelni, hogy bizony egy egészséges gazdaságban ez lenne az egészséges mérték.
Tehát Magyarországon nagyjából 40 ezer lakást kéne évente építeni ahhoz, hogy az építőipart is szinten tudja tartani?
Grabar Nem is az építőipart, hanem a lakásállomány műszaki színvonalát. Egy lakást, mondjuk 100 év egy épület, tehát ha a magyarországi lakóépületek számát nézzük, annak a természetes kifutási ideje, nyilván figyelembe véve azt, hogy 25-30 évenként illik felújítani, tulajdonképpen egy ilyen 100 év alatt lehet leírni úgy egy épületet. Ennek meg kell újulni, meg fel kell frissülni, ez lenne az az évi 40 ezer körülbelül.
Mi ma az építőipar konjunktúrájának a legfontosabb támasza? Ugye Kói László sok mindent említett, uniós forrásokat, kormányzati megrendeléseket, most szó volt ugye a lakásépítésről. Mi a legfontosabb, Kói László?
Ez egy magyar sajátosság, az Európai Unió országaira nem igazán jellemző, hogy az összes megrendelésünkön belül nagyon-nagyon magas a közösségi megrendelés, tehát az állami, önkormányzati és az ő háttérintézményeiknek a megrendelése. Ez a múlt évben 65%-os nagyságrend volt, és valószínűleg, hogy az idén is ebben a nagyságrendben van. Tehát amikor itt elemezgetünk, akkor borzasztóan fontos az, hogy megnézni, hogy a közbeszerzési építési piac hogy alakul, ott milyen programok vannak, milyen projektek vannak, mert a legnagyobb kapacitást ő igényli. A Grabarics Kft.-nek meg ráadásul még ugye a magánszektorban is komoly munkái vannak. Tehát annak függvényében, hogy kinek hol van a megrendelői köre, kell odafigyelni és szakosodnia. Nagyon sok tekintetben másképp működik egy közbeszerzési piac, egy lakossági piac, egy ingatlan fejlesztőnek történő generál kivitelezési dolgok, vagy éppen a mezőgazdaság részére, vagy más ágazatban lévő magánszektor részére beruházni. Tehát ezeket külön-külön lehetne elemezni, hogy melyikre mi jellemző.
Mik a legfontosabb különbségek, Grabarics Gábor, mondjuk egy magánberuházás és egy állami beruházás között?
Azzal kezdeném, hogy mi a válság beköszöntéig állami megrendelésekre nem is indultunk. Abszolút a magánpiacon edződtünk, nagyon sok kereskedelmi létesítményt építettünk, aminek a válság során egyik napról a másikra vége lett. Rájött még a plázastopp is, tehát nem volt elég az, hogy a piaci szereplők nem adtak megrendeléseket, még a biztonság kedvére a plázastopp is ott volt féknek. Tehát meg kellett tanulnunk a közbeszerzési piacot. Egész más, hogy nyer el egy cég egy közbeszerzési munkát, mint egy privát munkát. Nagyon leegyszerűsítve, mondjuk egy osztrák megrendelővel, akik kereskedelmi vonalon nagyon aktívak voltak az elmúlt évtizedekben, ülök egy asztalnál, ülünk egymással szembe, jót szeretne kapni gyorsan és kedvező áron. Ebbe kell általában olyan rövid idő alatt megegyezni, és a válság alatt igazából az volt a helyzet, hogyha nem tudtunk egy alkalommal megegyezni, amikor a két tulajdonos leült egymásra szembe, fölálltam, leült valaki a helyemre, a székre, és megegyezett. Tehát nagyon kellett gyors döntéseket hozni, elengedhetetlen volt, hogy egy óra alatt akár egy több milliárdos komplex létesítménybe meg tudjunk egyezni. A közbeszerzés az egy egészen más műfaj, ott van egy hosszabb időszak, egy több hetes felkészülési időszak, főleg korábban talán egy kicsit túladminisztrált is volt, nagyon fegyelmezett, és nagyon komoly dokumentációt kellett hibátlanul leadni ahhoz, hogy valakit ne zárjanak ki a piacról, és be kell lőni azt az árat, amivel nyerünk. Volt a válság alatt olyan éles közbeszerzési verseny, egy budapesti idősek otthona, hogy mai napig emlékszem a számra, hogy 1.143.000.000-val nyertünk, és 1.050.000-ig, tehát a 43-től 50-ig még volt 4 másik cég, tehát teljesen véletlenül 1-2 millióval mi nyertük akkor azt a versenyt, de ebben is van egyfajta kockázat, egyfajta ráérző képességre szükség van, hogy mi lehet a nyerő ár.
Egyébként nagyon sok szolgáltatásban, terméknek a piacán mondják azt, hogy Magyarországon, talán Kelet-Európában is általában az ára meghatározó, szinte csak az ára meghatározó az építőiparban is, Grabarics Gábor?
Abszolút jellemző volt az elmúlt hónapokig, vagy talán ha tavaly beszélgetünk itt, akkor azt mondtam volna még, hogy egyértelműen igen, ez egy nagyon árérzékeny piac volt. Általában akit a beruházók megszólítottak egy-egy tenderre, az a 6-7-8 cég, az mindenki képes volt megépíteni az adott épületet, és az döntött, hogy ki mondta a legalacsonyabb árat. Ma egész más, hogy dőlnek el a dolgok, nagyon érdekes módon, rövid időn belül több korábbi megrendelőnk, vagy éppen jelenlegi megrendelőnk úgy keresett meg minket, hogy felvázolta a jövőbeni terveit, és tulajdonképpen azt mondta, hogy szeretné lestopolni az építőipari kapacitásunkat. Egész más, hogy állapodunk meg a kivitelezési árban, mint korábban. Tehát nem annyira árérzékeny, most előtérbe került az a fajta biztonság, hogy az adott kivitelező cég végig tudja építeni az épületet. Egyébként a bankok is eléggé nagy hangsúllyal veszik számításba egy-egy projekt hitelezésekor azt, hogy ki a generál kivitelező, várhatóan befejezi az épületet, avagy nem.
Ez azért van így, mert nagyon sokan jelentek meg ezen a piacon kivitelezőként, Kói László?
Én inkább azt gondolnám, hogy ma Magyarországon lényegesen nagyobb a fizetőképes kereslet itt 2018-ban is, mint a megbízható, kiszámítható, rendelkezésre álló kapacitás. Ezt a megrendelőknél itt az ár, most ha szabad mondani úgy, ahogy Grabarics úr is mondta, inkább második helyre került. Első helyre került a megbízhatóság, és hogy elhitetni, hogy határidőre azt a létesítményt, mondjuk a generál kivitelező el tudja végezni, hogy nem vállalja túl magát, annyi feladatot vállal, amit el is tud végezni, és ezt elhitetni, ezt a bizalmat a megrendelővel. Más oldalról pedig különösen az épületépítések területén, ahol a Grabarics Kft. Is működik, tehát ez kórház, óvoda, iskola, tehát épületépítéseknél különösen kevésnek bizonyul most a kapacitás, ezért a megbízható cégek kapacitásait jó előre igyekeznek a megrendelők lekötni, különösen a magánmegrendelői piacon.
Azt mondja, hogy a bizalom felértékelődött, hogy mondjuk a megbízhatóság felértékelődött, de a válság után azt lehetett hallani, hogy a építőipar gyakorlatilag jelentős tisztuláson ment, tehát kiestek azok, akik csak kalandorként voltak jelen, és mondjuk a devizahiteles időszakban építettek. Nem így történt, Kói László?
Én, mint az EVOSZ elnöke kell, hogy cáfoljam ezt, holott ugye mi azért vagyunk, hogy a tisztességes vállalkozókat képviseljük, sajnos ez nem így van. Tehát a válságot függetlenül attól, hogy kinek milyen megbízható teljesítménye volt, műhelye volt, szakmai háttere volt, volt olyan, aki nagyon jó volt és tönkrement, ma már csak irodalom, és van olyan, aki hát botladozott abban az időszakban is, és túlélte. Tehát ilyen szempontból...
Ez mitől függött egyébként? Akkor mitől függött?
Hogy milyen akaratérvényesítő képessége volt egy cégnek, és hogyan, milyen módszerekkel tudott nyerni. Sajnos a válságos években benne volt az, hogy a túlélésnek az egyik eszköze volt az irreális alacsony áron való vállalkozás. És van, akinek ez bejött, van, akinek nem. De valójában ma azt gondolom, hogy a probléma pedig ott van, hogy amikor ilyen feszes a piac, akkor pedig a kóklerek jöhetnek elő. Tehát arra kell nagyon figyelnünk, hogy mondjuk megrendelői oldalról, hogy van-e referenciája annak a cégnek, milyen referenciái vannak, milyen szerződéses gyakorlata van, milyen banki háttere van, és vannak problémák elsősorban a lakossági oldalon. Én azt szoktam mondani, hogy az egész folyamatban a leggyengébb látszem maga a lakosság, mert legkevésbé ő van felkészülve ezekre a dolgokra. Tulajdonképpen azt kellene, hogy mondjam röviden egy mondatba, hogy a válságos évek a piac tisztulását nem eredményezték.
Grabarics Gábor, az ön cége hogyan élte túl a válságot? Mi volt a recept?
2009-ben ért el minket a válság, 2008 az akkori a válság előtt évek legjobb árbevételét és eredményét hozta a mi cégünknek. Voltak tartalékaink, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy amikor elért minket a válság, voltak tartalékaink. Az árbevételünk nyilvánosan is hozzáférhető adat kb. 55-60%-ára esett vissza, és így stagnáltunk 5 éven keresztül. Mindemellett nem engedtünk el tömegével alkalmazottakat, igyekeztünk megtartani a létszámot, sikerült is, azt gondolom. Abból indultunk ki, hogy majd amikor vége lesz a válságnak, akkor együtt legyünk, ugyanolyan erősek legyünk, mint előtte, és képesek legyünk rögtön felfutni. Többé-kevésbé bejött. Nagyon feszes gazdálkodást kellett folytatni, és nagyon meg kellett nézni, hogy mire költünk. Igazából néhány dolog előregedett, tehát gépbeszerzéseket, járműveket el kellett halasztani, takarékosan kellett élni az életünket, és megpróbálkoztunk Németországba, ami a válság évei alatt igazából egy plusz teher volt, de éreztük, hogy vannak lehetőségek Németországban, és azt mondom, hogy tulajdonképpen 5-6 év kellett ahhoz kint, hogy egy elismert, jó bejáratott cég tudjunk lenni. A magyar átlagtól eltérően nem csak munkaerőt vittünk ki, hanem komplexen vállalkoztunk, tehát anyaggal együtt, mérnöki munkával együtt vállalunk kint mai napig is munkákat a Bodeni-tó környékén. Ettől azt gondoltuk, hogy majd segít egy kicsit, valahol segített is, mert az emberekben erősítette azt az érzetet, hogy van munka, lehet dolgozni. Ez nagyon nehéz időszak volt, amikor mindenkinek a tekintetében azt láttam, hogy nincs munka, most mi lesz. Ebben segített. Tehát inkább székai jelentősége volt az első 2-3 évnek, hogy van egy olyan terület, ahol mégiscsak dolgozhatunk. Anyagi eredményessége még nem volt. Mostanra azért már azt gondolom, hogy beérett ez a befektetés is.
Grabarics Gábor említette a munkaerőt, ugye, hogy nem engedték el a munkavállalókat. Ugye minden gazdasági ágazatban azt lehet mondani, hogy jelentős munkaerő hiány van. Mit jelent ez az építőiparban? Hány ember hiányzik, Kói László?
Ezt nehéz megbecsülni. Egy biztos, hogy a foglalkoztatási mélyponthoz képest, 2013-hoz képest most az építőiparban 60 ezer fővel többet foglalkoztatunk. talán sokkal több embert most már nem fog tudni az építőipar fölvenni, és akit idáig is megtalált a piacon, sajnos nem építőipari szakmunkás, hanem be se tanított segédmunkás, akit élő munka mellett valamilyen részfoglalkoztatásra meg kell próbálni betanítani. Én azt gondolom, hogy 2018 már egyértelműen egyfajta hatékonyságot javító év lesz. A piac kikényszeríti, hogy ha nincs több munkás, nincs több szakember, muszáj gépesíteni, muszáj a háttéripartól elvárni olyan építőanyagokat, szerelvényeket, ami bonyolultabb, előbb felkészültebb, iparosítottabb és kevesebb idő alatt be lehet építeni jobb gépekkel, tehát a magyar építőipar elindul egy hatékonysági úton. Ezt most azért említettem, mert hogy mennyi ember hiányzik, tehát ez annak a függvénye, hogy mennyire tud hatékonyan az építőipar dolgozni, és mondjuk a recessziós években, meg az elmúlt években különösebben nem volt rákényszerítve, hogy sokkal hatékonyabban dolgozzon. Ennek most van itt az ideje, és vannak cégek, akár a Grabarics Kft. Is, aki a saját erőforrásokra törekszik gépben és emberben is, és tudja venni ezt a fordulatot. Tehát aki ezeket saját erőforrással nem tudja követni, nekem az a vízióm, hogy sokáig nem tud a piacon megmaradni.
Egyébként lesznek a következő években szakemberek? Ugye azt lehet hallani, hogy nagyon sok szakmából, ugye Kolyászló is azt mondta, hogy igazából betanított munkásokról beszélünk tömegével. Tehát kik fognak építeni 5-10 év múlva, mondjuk a Grabarics Kft-nél, a Grabarics Gábor?
Nehéz kérdés. Illetve megválaszolni sajnos könnyű. Azt gondolom, hogy a igazi építőipari fellendülésen, igazi boom, amire mondjuk három példát szeretnék mondani. Az egyik az egyesítés utáni Németország, a másik Kína, a harmadik Dubaj. Nem létezhetett nagy tömegű, és még azt is hozzáteszem, hogy nagy tömegű olcsó munkaerő nélkül. Berlinben ott volt, Németországban ott volt a kelet-európai, a rendszerváltás első éveinek kelet-európai munkaerője. Kínában ugye a belső területekről a fejlettebb vidékekre özönlő tömeg, és Dubaj pedig importált Pakisztánból, Indiából rengeteg munkást. Nálunk ez úgy igazából hiányzik, és azt gondolom, hogy egy igazi fantasztikus fellendülésnek ez az egyik gátja. A másik gát az, hogy sajnos a rendszerváltás óta a szakmunkás képzéssel minden rosszat elkövetett ez az ország, amit elkövetett, főleg az építőipari a szakmunkás képzés síralmas állapotban volt, és talán még mindig ott van. A szakmához értő emberek tömege hiányzik a piacról. Dolgoznak emberek az építőiparba, sokkal nehezebb dolgunk van nekünk mérnököknek, hozzáértő művezetőknek, mert egy olyan tömeggel kell előállítani egyébként európai színvonalú épületeket, akiknek jelentős része igazából nem tanult szakmát. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez egy nagyon nagy problémája a mai magyar építőiparnak. Nagyon, nagyon gyorsan kellenének hatékony intézkedések arra, hogy elő tudjon állítani az ország hozzáértő munkaerőt, illetve azt gondolom, hogy a munkaerő import elkerülhetetlen. Itt talán Ukrajnát látjuk, illetve még tőlünk keletebbre lévő szlávállam, a Fehér Oroszország, ahonnan jöhetne többé-kevésbé jól képzett és motivált munkaerő.
Grabarics Gábor építőipari nagyvállalkozó és Kori László az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.